Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálát neki, áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre megmarad az ő hűsége. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, keressük meg és énekeljük el 25. Zsoltárunkat első verszakával. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mindegyik verszakát. segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az írva található Jeremiás próféta könyvében, a 31. részben, a 20. verstől olvasom az igét, a 34-ig. Hát nem drága a fiam-e Efraim, és nem kedves gyermekem-e? Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki, így szól az Úr. Állíts magadnak jelző oszlopokat, rakj le útjelzőket, ügyelj az országútra, az útra, amelyen elmentél. Térj vissza, Izrael szűze, térj vissza városaidba. Meddig tétovázol még, te szófogadatlan leány? Mert valami újat teremt az Úr a földön, a nő jár a férfi után. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Fogják még mondani ezt az igét Júda országában és városaiban, ha majd jóra fordítom sorsukat. Áldjon meg téged az Úr, igazság hajléka, szent hegy. Ott laknak majd Júdában és összes városában együtt a földművesek, az állattenyésztők. Felüdítem a fáradt lelkeket, és megelégítek minden elcsüggett lelket. Akkor mondják majd, felébredtem, felnéztem, milyen jól esett az alvás. Eljön még az az idő, így szól az Úr, amikor bevetem Izrael házát és Júda házát embermaggal és állatmaggal. És ahogy gondom volt arra, hogy kigyomláljam és kiírtsam, leromboljam és elpusztítsam őket, és veszedelmet hozzak rájuk, úgy gondom lesz arra is, hogy fölépítsem és elültessem őket, így szól az Úr. Abban az időben nem mondják többé, hogy az apák ették az egrest, és a fiak foga vásott el tőle, hanem mindenki a maga bűnéért hal meg. Minden embernek a saját foga vásik el, ha egrest eszik. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam uruk, így szól az Úr, hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többi egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat. Mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok. Így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikre többé nem emlékezem. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással hajtjuk meg fejünket mai vasárnapunkon is. Megköszönjük neked, Urunk, az életet, amelyet te adtál, és megköszönjük neked, hogy az életet boldogan élhetjük a te jó voltodból. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te sohasem csapsz be bennünket. Elénk adod a nehéz időket, az emelkedőket úgy, mint a könnyebb napokat a mi életünkben. Elénk adod, Urunk, gyakran az egészséget és a terheknek, a betegségnek a hordozását is. Arra kérünk, hogy ebben is te légy velünk. Dicsérünk téged, Urunk, Jézus Krisztus, mert te szereteteddel átöleled ezt a földet, mert te magad vagy a kijelentett, testet öltött szeretet. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy te mindig segítséget adtál az embernek, hiszen neved is ezt jelenti, segítő, szabadító. Mutasd ezt te mai Isten tiszteleten is. Oly sokszor vagyunk abban a helyzetben, mint Jeremiás népe, elhajolva tőled, nem keresve a te szabadat, utadat, és mégis azt tapasztaljuk, hogy te újra és újra kopogtatsz, újra és újra megjelensz, újra és újra mutatod magadat. Nem érdemeljük ezt meg, jól tudjuk, csak megköszönjük. Bocsásd meg így a mi bűneinket, bocsásd meg azt, amit az elmúlt napokban, az elmúlt héten tettünk, bocsásd meg morgolódásunkat, bocsásd meg azokat a szavainkat, amelyekkel a legközelebb állókat, vagy éppen ellenfeleinket megbántottuk. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogy nem igéd szerint jártunk, hogy nem olvastuk a te igédet, nem kerestük veled való kapcsolatunkat. Kérünk, hogy légy velünk most. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. A 173. énekünket énekeljük, a 173. dicséretünket, a 42. Zsoltár dallamára énekeljük. Nem vagyunk mi magunkéi. Így kezdődik ez az ének. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található Jeremiás próféta könyvében, a felolvasott Szentleckében, a 31. részben, a 21. verset olvasom. Állíts magadnak jelző oszlopokat, rakj le útjelzőket, ügyelj az országútra, az útra, amelyen elmentél. Térj vissza, Izrael szűze, térj vissza városaidba. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, néhány évvel ezelőtt, a 2000-es éveknek a közepén, picit több, mint a felénél, 2007-2008-ban egy érdekes kísérletet kezdett egy német kisváros. Ebben a kisvárosban nincsenek táblák, és nincsenek a közlekedést segítő lámpák. 2007-ben az összes kereszttáblát leszerelték, és az összes útmutatás segítő fényjelzést megszüntették. Az ember elgondolkodik ezen, hogyan lehetséges mindez. Megszüntették még a kijelölt gyalogos átkelőhelyeket, megszüntették a bicikli utat, és ez nem egy kis falu, hanem ez egy 13 ezres kisváros volt. Amikor erről olvastam a cikket, ahogyan az alkalomra készültem, így szól, nagyon stílszerű fékcsikorgás, dudálás, káromkodás. Bevallom őszintén, hogy ezekből az elmúlt néhány napban elég sokat hallottam. Fékcsikorgást, dudálást és káromkodást. Hiszen pont előttünk, Pomázon, mindannyian tudjátok, most néhány hétig lezárták a Hősök terét. Németországban pedig 2007-ben megszüntettek minden közlekedés segítő irányjelzést. Sokan anarchiát jósoltak, hiszen a településen nem csak 13 ezer ember lakik, hanem nagyjából 13 ezer autó megy át. Talán úgy, mint Pomázon előttünk, egy számlálás szerint több mint 10 000 autó megy el a templom mellett. Az emberek azonban teljesen más tapasztaltak. Korábban rendszeresek voltak a dugók, és évente 40-50 személyi sérüléssel járó balesetet regisztráltak. Amióta elindult ez a rendszer, ez egy 2008-as cikk, nem volt baleset. Mindössze 2 kisebb koccanás történt, amely 2 kerékpáros ütközéséből jelentkezett. A forgalom lelassult. Az átlag sebesség 30 km alatt van, de mindenki gyorsabban és mindenki biztonságosabban érkezik meg az úti céljához. A terv sem új, valahogy a 90-es éveknek az elején Hollandiában kezdték el ezt. A reform lényege az, mindegy, hogy teherautó, személygépkocsi, bicikli vagy gyalogos lép be egy közlekedési térbe, úgy higgyák ezt, hogy közös tér vagy megosztós térbe, a szereplők automatikusan felveszik egymással a szemkontaktust, a józan ész és az udvariasság határozza meg, hogy ki kit enged előre. A kérdés az, fejtegeti tovább a cikk írója, hogy ezt a németországi modellt be lehetne vezetni Vácott, Török-Szentmiklóson, vagy éppen Harkányban. Egy magyar közlekedés pszichológus a következőt nyilatkozta erről. Előbb lép magyar űrhajós a Holdra, mint hogy a hazai gyalogos biztonságosan átkelhessen az úton egy ilyen helyzetben. Nos, kedves testvérek, talán furcsa ez a bevezető, ami arról szól, hogy egy közös térben egymásra figyelhetünk, de mégis Isten igéje most ezen a mai napon arról beszél, hogy nekünk először útjelző táblákra van szükség. Bármilyen furcsa, igaz az, amit a magyar közlekedés pszichológus mond, nem csak a közlekedésre vonatkoztatva, hogy az ember, amikor körülötte minden változik, szükséges, hogy tudja, merre kell mennie. Szükséges, hogy tudja, hol kell megállnia, szükséges, hogy tudja, hol kell elkanyarodnia. Mert vannak olyan idők, én úgy hiszem, hogy ezek a mai napok is ilyen idők, amikor mindenki úgy gondolja, hogy neki mindent szabad. Mindent kipróbálhat, mindent megtehet.
Éppen ezért a közlekedésben nagyon hamar csatatérré tudjuk változtatni az utcát. Mert nem figyelünk egymásra. Vannak olyan helyzetek, vannak olyan időpontok, amikor az ember ösztönösen érzi, hogy neki szüksége van valamilyen szigorra. Szüksége van arra, hogy megtanulja a határait. Megtanulja hol, mit és mikor tehet. Jeremiás proféta korában, éppen az elmúlt héten hallottuk, és erről beszélgettünk, nagy volt a káosz. Vallási értelemben egészen bizonyosan, Jeremiás proféta elmondja nagy templomi beszédében, hogy az emberek eljárnak áldozni a jeruzsálemi templomba, hozzák az áldozatukat, az arcukra ráírják, hogy most mi a templomok világát keressük, vagy a templom világát keressük, most életünk megoldása történik. Azt mondja Jeremiás, hogy amikor leteszik az áldozatot, akkor még meghajolnak és részt vesznek a liturgiában. Azt kiáltják, hogy megszabadultunk, és utána hazamenve ugyanazt folytatják, amit korábban tettek. Nem történt az életükben semmi. És politikai értelemben is nagyon nehéz Jeremiás kora, szinte érthetetlen az az időszak, amikor a babilóniai seregek ott toporzékolnak a város falainál, és azt mondja Jeremiás, hogy ők Isten büntetéséül vannak itt. És ti azt mondjátok, hogy nem lehet lerombolni ezt a templomot, ők pedig le fogják rombolni. Mindenki, aki ilyet mond, az minimum abban a helyzetben és abban a korban hazaáruló. És ekkor mondja Jeremiás, hogy készítsetek útjelzőket. Készítsetek olyan útjelzőket, amely útjelzők segítenek majd benneteket a hazatérésben, a visszatérésben. Picit olyan ez, mint Ariadné fonala. Készítsetek valamit. Sok ilyen mese van, bizonyára a gyermekek többet ismernek, amikor elindul valaki az erdőbe befelé, és kis útjelzőket hagy maga után, vagy kis szallagokat, vagy kis köveket, meghatározott rendet, hogy el ne tévedjen, hogy tudja a visszafelé vezető utat. Most hát, erről beszél most itt a proféta. Legyenek olyan útjelző tábláid, amelyek megmutatják a visszafelé vezető utat. Lelki értelemben is szükségesek ezek a táblák. A kérdés az, hogy vannak-e ilyen lelki tábláid. Olyan lelki tábla, amely útba igazít a hétköznapokban, amely nem hagy cserben, amely a döntési helyzetedben azt mondja, most erre menj, vagy arra menj. Mert lesz folytatás, ez egészen bizonyos. A kérdés az, hogy az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, olvasva a Bibliát, lett-e ilyen útjelző táblád? Néhány évvel ezelőtt bevallom őszintén, hogy csodálkoztam, olyan szeretettel csodálkoztam egyik lelkipásztor testvéremnek a bizonságtételére, amely bizonságtétel arról szólt, hogy Isten neki alkalomról alkalomra, időszakról időszakra egy-egy igét a szívére helyez. Abban az értelemben mondta el, hogy vannak egész életét befolyásoló és egész életét meghatározó ige szakaszok. de sohasem fogom elfelejteni azt, amikor Isten először szólított. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Sohasem fogom elfelejteni azt az igét, amellyel Isten nekem párt, hitves társat adott, amit Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Vannak életformáló igék, amelyek nem egy-két napra, nem egy-két hónapra, hanem valóban az ember egész életére szólnak. És azt mondta az a lelkipásztor, van egy kis füzetem, lehet, hogy egyébként a templomi hirdető füzet volt az, amiben úgy időszakonként nem meghatározott, hogy egy hónap, két hónap, három hónap, hanem az életem időszakaiként Isten rám helyez egy igét, és ráírom erre a füzetre mindig, hogy el ne felejtsem. És ezek az igék néhány hétig, néhány hónapig kísérnek engem, és újra oda lyukadok ki, hogy Isten ezt elkezdte bennem. Talán emlékeztek, hogy a mi kis időszakunkban, az elmúlt időszakban hányszor mondtam én magam, és hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve én. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ilyen útjelző táblák lehetnek Isten igéi, hosszabb vagy rövidebb időszakaszra. Azért, hogy visszatérhess. De ilyen útjelző tábla lehet erre a külső időszakra az is, amikor az ember meghatározza életében a csendességnek az idejét. Egészen konkrétan elhatározza, hogy most ez az imádság órája, ez a csendességnek a perce. Egy ilyen hatalmas nagy stop tábla tulajdonképpen az ember életében, hogy most állj meg! Hova rohansz, hova mennél tovább? Hiszen összefolynak az órák, összefornak a percek. És amikor este majd azt mondod, hogy ott lesz a stop táblád, akkor szép csendesen a fáradtságtól elalszol. És észre sem veszed, hogy egyik nap a másik után telt el úgy, hogy nem nyílt ki a Szentírás, vagy nem kulcsolódott össze a kéz. Mert az élet terhe elsodort téged. Istennek van ilyen hatalmas stop táblája, hogy állj. Emlékszem, mindig úgy kedves keresztény humorral kísértük Őrbottyában a harangozó nénit, Zsófi nénit, gyerekkoromtól ismert Zsófi néni. Biztosan még a pelenkát is cserélte rajtam. És ő mondta azt, hogy tiszteletes úr, Isten mindig ad egy ilyen stop táblát, hogy állj. Meg Isten valamikor ad olyan stop táblát, hogy ebbe az irányba kell menned. És ad olyat is, amikor azt látod, hogy zsákutca az életed. Amikor meg kell fordulni. És csak visszafelé vezet az út. Meg vannak olyan táblái Istennek, amelyek lejtőt mutatnak, vagy kaptatót, hogy most nehezek jönnek, és ki van írva, hogy hány százalék ez. És vannak olyanok, ezek a veszélyesebbek, akik sportolnak tudják, amik lefelé haladnak. És úgy felgyorsítják az embert. Úgy elengedheti az ember magát, csak néha nem tud megállni a célvonalnál. Hogy is van ez? Kezdek összezavarodni. Bevallom őszintén, testvérek. Németországban működik a közlekedés úgy, hogy nincsenek kereszttáblák. Hogy is van ez? a magyar közlekedés pszichológus azt mondja, hogy nekünk szigor kell, előbb lép magyar űrhajós a holdra, mint hogy egy gyalogos biztonságosan átkeljen egy négy sávos úton az egyik oldalra, a másikra, tábla vagy éppen villany segítség nélkül. Hogy is van ez? Kezdek összezavarodni. Az embernek most törvényre van-e szüksége? Vagy nincsen? Átéri ezt Jeremiás, és ennek a dilemmáját fogalmazza meg. Készíts útjelzőket, utána pedig azt mondja Jeremiás, hogy törvényemet a belsejükbe írom. Nos hát a kettő itt válik igazzá. A magyar közlekedési szakember azt mondja, hogy egyedül ott, és akkor történhet, hogy leszereljék a táblákat, hogyha mindenki beismeri, mindenki elfogadja, hogy az első szabályozás az nem a külső szabályozás, hanem a belső szabályozás. Hogyha nem félelemből teszünk meg valamit, hanem azért, mert meglátjuk ennek a hasznát. Meglátjuk azt, hogy jó ezt megtennünk belül. Így volt ez a törvény kapcsán is a Szentírásban. Mózes kijelentette az igét, Mózes elmondta, hogy mit kell tennünk, Mózes elmondta, hogyan kell élnünk. Mózes törvénye a 10 parancsolat, elmondja az Istennel kapcsolatos dolgainkat és az egymás közötti dolgainkat, annak a rendszerét, amely egészen bizonyosan külső követelmény. Ezzel szemben most Jeremiás azt mondja, hogy az útjelző tábláknak, a külső útjelző tábláknak az igénye csak addig szükséges, amíg nem lesz erre belső készség, belső cselekvés. Hogyan történik ez meg? Nos, kedves testvérek, a Szentírásban egy jelképes helyen és egy jelképes időben történik ez meg. Ez a csere a Sion hegyén. A Sion hegye az a hegy, ahol a nép a törvény kőtábláit megkapta. És a Sion hegye az a hegy jelképesen, ahol bünköskor kiáradt Isten szent lelke. A külső törvény ugyanis, a külső útjelző kényszeres magatartást is véghez vihet az emberben. Tudjátok, amikor Jézus lába előtt hever egy asszony, egy házasságtörő asszony, akit tetten értek a házasságtörésen, azt mondja ezzel kapcsolatban a Szentírás, hogy az ilyen nőt ki kell végezni, nem mással kell kivégezni, mint kövekkel. Felvett kövekkel. Olyan kövekkel, mint amilyen kövekkel meg akarják ölni Jézus Krisztust, amikor az első prédikációját elmondja Názáretben. Olyan kövekkel, mint amilyen köveknek a következményében meg kell halnia az első vértanúnak, Istvánnak, aki hirdeti Jézus Krisztust. A külső törvény, a kényszeres magatartás megkeményíti az embernek a szívét. És valljuk be őszintén, hogy gyakran közöttünk is kövek repülnek. Rágalmazás, bizalmatlanság, megvetés, gyűlölködés, mind-mind itt van, ami országunkban. És ami még rosszabb, itt van a mi szívünkben. Keressük rá a magyarázatot, keressük, hogy a külső kövek miért válnak ilyen hatalmas belső kövekké és teherré bennünk. És miként változhat meg? És Jeremiás azt mondja, én a lelkemet adom beléjük, és mindenkinek a kőszíve helyett hús szív lesz. A kőtáblára írt törvény helyett új belső törvény lesz. Ez a keresztény élet. Nem arról szól, ami mindennapunknak a világa, hogy most már nincsenek benne bajok és nincsenek problémák, hanem a keresztény élet arról szól, hogy Isten új szövetséget kötött velünk, és a kőszív érző hús szívé lesz. Új szövetséget kötök velük. Nézzétek, van egy ember, őt Pálnak hívják, aki részt vesz István megkövezésében. És Pál így ír később a rómaiakhoz írott levélben. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéret, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Amen. Mit mond az apostol? Az a Pál mondja ezt, mondom még egyszer, aki annyira gyűlölte Jézus Krisztust, hogy részt vett egy ember kivégzésében. El tudta nézni azt, hogy valaki Krisztusért a vérét adja. És még örült is neki. Minek a szellemében? A külső törvénynek a szellemében. Azt mondta Krisztusra, és azt mondta Istvánra, hogy Isten káromló. Méltó a halálra. Ez volt az ő szent meggyőződése. Szándékosan használom ezt a szót. A szent meggyőződése volt, hogy Krisztus és István méltó a halálra. És utána mit mond? Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom azok miatt, akik ugyan részesei az örökségnek, az ígéretnek, mindannak, amit Krisztus elvégzett, de mégsem az övék. Pál apostol átéri az életében ezt a hatalmas nagy változást, amiről Jeremiás próféta beszél, hogy a külső útjelzők a belsejébe kerülnek. A külső törvényt Isten a szívébe írja. És a római levélben másod így fogalmaz erről, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. A külső törvény belsővé lesz. Augustinus életében volt egy külső törvény, egy külső jel. Nem is biblikus. Gyermekek éneke, mondókája. Tollelege, vedd és olvasd, vedd és olvasd. És utána, amikor Ágoston találkozott Jézus Krisztussal, éppen a római levél alapján felismerte az ő esendőségét, és megtalálta életében a megoldást. Isten új szövetséget kötött vele. Hatalmas himnuszokat írt Jézus Krisztusra, és senki nem írta neki elő, hogy olvassa a Bibliát, hogy vegye elő Isten igéjét, hogy imádkozzon. Mert belső évé lett. Új szövetséget kötök veletek, mondja az Isten. Nem olyat, mint atyáitokkal kötöttem, hanem törvényemet belsejükbe írom, szívükbe helyezem. A Szentírásban van egy férfi, Zákeusnak hívják. Ezt a férfit mindenki megvetette. Korrupt volt. Eladta idézőjelbe a lelkét, és eladta tulajdonképpen a megbízhatóságát és a pénzért. Szerette a pénzt. Emberek mentek oda hozzá, vagy mentek az ő beosztottaihoz. Emberek, akiknek fizetniük kellett adót, vámot. És egészen bizonyos, hogy volt olyan, aki ezt nem tudta megfizetni. Aki pedig nem tudott fizetni, azt eladták rabszolgának. És amikor Zákeus találkozik Jézus Krisztussal, akkor az egész élete megváltozik. Mondhatnám azt is, hogy egész szíve megváltozik. És ez a megvetett, számkivetett ember nagy lelkű felajánlásokat tesz. Visszafizeti mindenkinek azt, amit elvett tőle. Mi az oka ennek? Az, hogy új szövetséget kötött vele, ami Urunk Jézus Krisztus. Hogy az, ami korábban kő és kemény volt, az íme hússá, érzővé és Krisztusért dobogóvá vált. Nos, kedves testvérek, igaz a közlekedésre és igaz a hétköznapi életre, szükségesek a külső törvények, a külső szabályok egészen addig, amíg ezek nem válnak belsővé. Amíg nem válnak belső szeretetteljes kötelességünké. Amikor már nem elvárásoknak akarunk megfelelni, hanem hálásan Krisztusnak élni. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére. 312. dicséretünket keressük meg, 3. és 4. verszakát énekeljük ennek az életnek.
Oh, imádkozzunk.
Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te megjelentél, jellé lettél nekünk, nem adatott más, csak a Jónás próféta jele. És ez nem pusztán külső jel, nem pusztán arról van szó, hogy rajzolunk egy keresztet, hanem arról van szó, hogy te élsz bennünk Jézus Krisztus által. Hálaadással köszönjük ezt a csodát, ahogyan életünk formálódik és változik benned. Köszönjük neked, Urunk, azokat a testvéreket, akik most kezdik meglátni, hogy milyen fontos szerepük van az útjelző tábláknak, de ne engedd, hogy ebbe belekeményedjen a szemük és a szívük. Ne engedd, hogy törvényeskedők legyenek, és megcsontosodjon, megkövesedjen a te igéd bennük, hanem lelked által mutasd meg magadat, tedd a külsőt belsővé, parancsolataidat hálaadásunk részévé. Így imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, egész gyülekezetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért és az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, mindazokért, akik jelet várnának tőled, add nekik Jézus Krisztust, a te kijelentett igédet. Imádkozunk hozzád azokért, akik lejtőn vannak, akiknek az élete úgy felgyorsult, hogy nagyon nehéz lesz megállniuk, ha nem fékeznek. Előfordulhat, Urunk, ez az üzleti életben, a hétköznapok világában, a családban, az időbeosztásban. Ne engedd, hogy tönkrement egzisztenciák, megrepett házasságok és kimerült, kifulladt életek jellemezzenek bennünket. Ments meg ettől, Urunk, minket. De ennél is többre vágyunk, Urunk, hogy ne a megfelelés öröme legyen a miénk, hanem a szív belső bizonyosságáé. Így imádkozunk hozzád, Urunk, vendégeinkért, testvéreinkért, csobánkai fiatal cserkészekért is. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most mindenki elmondhatja a csendes imádságát. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünkön a Csobánkai Szent Anna Cserkész csapatot, minden tagját, vezetőiket, Isten hozta önöket, Isten hozott benneteket, és áldjon meg életeteket és munkátokat. Hirdetem, hogy ma a pomázi Isten tiszteletünk után ifjúsági és konfirmandus csendes délután tartunk. Az alkalom előre láthatólag 17 óráig tart. Jöjjünk minél többen, gyertek minél többen. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét és munkáját. Köszönjük a szeretet vendégségben nyújtott segítséget. Köszönjük a szuplikációhoz nyújtott támogatást. Köszönjük a tegnapi jótékonysági hangversenyen való részvételt és az ahhoz való adományokat is. Összességében még nem számolhattuk össze a teljes összeget, mert az elmúlt percekben is kaptunk adományt, egészen bizonyos, hogy 150 ezer forint fölött lesz a beérkezett felajánlásoknak a száma. Szeretettel hirdetem, hogy november 22-én 9 órától nyitott kapuk program lesz a Szentendrei Református Gimnáziumban. Ekkor nyílik lehetőség bepillantani az iskola életébe és szolgálatába. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. november 3-án életének 82. évében elhunyt Verebes Tibor Sándor testvérünk temetése 2014. november 14-én volt a pomázi római katolikus öreg temetőben. Istenünk vigasztalja gyászoló testvéreinket. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz pomázon, 17 órától imaóra pomázon, 18 órától énekkari próba, kedden 6 órakor bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom pomázon, szerdán 10 órától bibliaóra a pomázi idősek otthonában, 18 órától bibliaóra pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóra Csobánkán, pénteken 6 órakor szülői értekezletet tartunk a 2015-ben konfirmáló ifjak szülei számára, 7 órától pedig ifjúsági bibliaóra lesz. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig istentiszteletünk lesz pomázon, melyen megkereszteljük Kovács Hargitát. 15 órától pedig jövő héten vasárnap református gazdálkodással kapcsolatos egyházmegyei továbbképzés lesz a Biai gyülekezetben. Szeretettel hirdetem, hogy lelkipásztor testvérem, Palási András testvérem, Johanna nevű kislányának a keresztelője jövő héten vasárnap 10 órakor lesz a törökőri református egyházközség templomában. Istenünk áldja és őrizze meg a kicsi életet szüleivel és testvéreivel egyetemben. Kedves testvérek, néhány mondatot szolgálatként hallgassunk meg gyülekezetünk gazdálkodásáról.
Már régen volt a beszámoló, mert volt a nyár, aztán nem jutott rá sor. Októberi bevételünk a perselyk pénzből 235.500 forint volt, de ebből a borítékos hálaadási napra 184.000 forint volt. Hát ezt le kell, hogy mondjuk belőle. A 26. perselyk pénz viszont 13.000 forint, de 600 forint volt, amit Sajó Petrébe küldtünk el. Egyházfenntartói járulékot 69.000 forintot fizettek be a testvérek, és adományként 51.000 forint.
Köszönjük szépen.
Istennél a dicsőség mindenki.
Köszönjük szépen, Éva Jéni szolgálatát is. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záró énekül a tanult 192. dicséretünket énekeljük el. Thank you.
Hagy békességed, Úr Isten, a mi időnkben az öröm, mert nincsen nékünk több senki.
Türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek, ami Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.